Mózes első könyve 37. és 38. fejezet. Jákob azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. Ezen a ponton furcsa kapcsolat van kialakuló félben József és testvérei között. Mivel Jákob annyira szerette Ráhelt, József születésének pillanatától kezdve Jákob kedvencévé vált a családban, és valószínűleg Jákob ezt nem is rejtette véka alá. József már 17 éves volt, és fivéreihez hasonlóan ő is bojtárként dolgozott. A baj csak az volt, hogy amikor testvérei rossz fát tettek a tűzre, József mindig elmesélte apjának, hogy mit tettek a többiek. Így bizony nehéz kivívni a fivérek szeretetét. A második versben láthatjuk, hogy József árulkodott a testvéreire, és szerintem azért olvashatunk itt erről, hogy egy picit jobban megérthessük, hogy miért vetették meg annyira fivérei Józsefet. Ő volt a jó fiú, fivérei voltak a rossz fiúk, és József folyamatosan beárulta őket apjuknál. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. A tarka ruha kifejezés nem igazán pontos fordítás az eredetiben szereplő, nehezen érthető héber kifejezésnek. Most, hogy a többi ősi feljegyzés is a birtokunkban van, feltételezik, hogy a tarka ruha tulajdonképpen egy olyan ruhát jelentett, amelynek voltak ujjai. A hosszú ujjú ruha abban az időben az uralkodók sajátja volt, míg a munkásnép újatlan ruhát hordott. Így hát, amikor Józsefnek édesapja hosszú ujjú ruhát készített, félreérthetetlenül azt kommunikálta József fivéreinek, hogy Jákob Józsefet akarja uralkodónak látni közöttük. Jákob célja is az volt tehát, hogy József kerüljön vezető pozícióba, bár látni fogjuk, hogy mindez nem Jákob eszközeivel, hanem Isten eszközeivel valósul majd meg. Jákob a meghatározó jelentőségű 49. fejezetben meg is indokolja, hogy miért nem kaphattak áldást József fivérei, miközben Józsefet megáldotta. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy szót sem tudtak szólni hozzá. Komoly problémák jelentkeztek Jákob családjában, a testvérek rivalizálni kezdtek, gyűlölik egymást, sőt, József fivérei már ott tartanak, hogy egy kedves szót sem tudnak szólni hozzá. Kétségtelen, hogy József is szenvedett fivérei hozzáállása és viselkedése miatt. El tudod képzelni, hogy milyen lehet, hogyha van 10 bátyád, akik mind féltékenyek rád a helyzeted miatt? Lányunknak, Serilnek 2 bátyja volt, de azt is alig élte túl, mert a fiúk meg voltak győződve arról, hogy Seril a kedvezményezett a családunkban. Józsefnek is ezt kellett átélnie, csak neki éppen 10 bátyja volt, akik mind gyűlölték őt. Képzelhetitek, hogy mennyire sanyargatták és kínozták őt a többiek, néha ellökték és néha bekönyököltek neki, és még sorolhatnánk, így nehezítve meg és megkeserítve József életét. De hogy még tovább fajuljon a helyzet, egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok meg ezt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt. A ti kévéitek pedig körülállták és leborultak az én kévéim előtt. Testvérei azt mondták neki. Talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta. Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és a 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta és ezt mondta neki. Micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Jákob tehát gondosan elraktározza fejében József szavait, és valószínűleg azon gondolkodott, hogy mi történik majd ténylegesen a jövőben, és milyen jelentőséggel bírhatnak József álmai. József álma segít megértenünk a Jelenések könyvének 12. fejezetében azt a részt, amikor János egy asszonyt lát a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona, várandós volt, és vajúdva, születéstől gyötrődve kiáltozott. Az itt szereplő asszonyt József álma alapján Izrael népeként azonosíthatjuk. Ha más identitással próbálnánk felruházni, igei spekulációba bocsátkozhatnánk. Sokan mégis azt állítják, hogy az asszony nem más, mint az egyház. Így szeretnék ugyanis bebizonyítani, hogy az egyháznak át kell mennie a nagy nyomorúság időszakán. Az asszony és az egyház megfeleltetése azonban semmi nemű igei alapra nem építhető, mert a Biblia egyetlen helyen sem jellemzi úgy az egyházat, hogy ezt körülvenni a nap, a hold és a 12 csillag. Az elmélet képviselői továbbá a fiúgyermeket, akit az asszony szül majd, valamiféle szuperszentekként értelmezik, akik a nagy nyomorúság időszakában ragadtatnak el. Ez az értelmezés azonban túlságosan is megkívánja, hogy elrugaszkodjunk az eredeti szövegtől. A 12. fejezetben szereplő asszony tehát a jellemzés alapján nem lehet más, mint Izrael népe. És ahogy azt már említettem, ha az asszony az egyháznak felelne meg, nagy volna a baj, mert az asszony várandós és hamarosan megszüli a gyermekét. Pál azonban úgy ír az egyházról, mint egy szűzről, és azt mondja, hogy ama napon szeretné, ha az egyház tisztán, szűzként állna meg Krisztus előtt, nem pedig várandós asszonyként. Soha ne feledjük, hogy a legkiválóbb ige magyarázatokat mindig az igében találjuk. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Valószínűleg annyira elegük volt már Józsefből, hogy elhatározták, messzebbre vándorolnak apjuk nyájával. Sikem körülbelül 100 kilométerre feküdt Hebrontól, ahol ők éltek. Izrael ezt mondta Józsefnek. Testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki. Kész vagyok rá. Apja azt mondta neki. Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle. Mit keresel? József azt felelte. Testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek? Az ember így felelt. Elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták. Menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánba. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó. Kétségtelenül sem József, sem pedig édesapja sem sejtette, hogy a fivérek József iránti gyűlölete idáig fajult, máskülönben Jákob nem küldte volna Józsefet fivérei után, és valószínűleg József maga sem akart volna elmenni. Sikembe érve József nem találta ott a többieket, így csak bolyongott a mezőn. Szerintem árulkodó jeleket keresett, pontosabban nyomokat, hogy megállapíthassa, melyik irányba indultak el. Ahogy ott bolyongott a mezőn, egy férfi megkérdezte tőle, hogy mit keres, József pedig elmondta neki, hogy a fivérei után jött. A férfi ekkor Dótán felé irányította őt, József pedig el is indult, és megtett még további 30 kilométert északra, amíg Dótánba nem érkezett. Mostanra tehát csak nem 130 kilométerre van otthonától. Amikor meglátták őt fivérei, megegyeztek, hogy megölik. gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Ebből megint csak azt látjuk, hogy mennyire gyűlölték fivérei József álmait, és egyáltalán azt az elképzelést, hogy az álom értelmében nekik kell majd leborulniuk kisöccsük előtt. Mintha azt mondták volna. Majd meglátjuk, mi történik Isten terveivel, miután megöltük őt. Sokan ezen a ponton párhuzamot vonnak József és Jézus Krisztus között. Józsefben Jézus csodálatos előképét látják, miközben József fivéreihez hasonlóan a sátán is megpróbálta elpusztítani Jézust abban a reményben, hogy szabotálhatja Isten tervét. Mi azonban tudjuk, hogy Krisztus halála nem tönkretette, hanem beteljesítette Isten tervét. Amikor ezt Róben, a legidősebb testvér meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta. Ne üssük agyon! Majd ezt mondta nekik Róben. Ne ontsatok vért! Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajuttatni apjához. Ne feledjük, hogy mivel Róben volt köztük a legidősebb, őt terhelni a felelősség József haláláért édesapja előtt. Amikor tehát Róben látta, hogy fivérei valóban meg akarják ölni Józsefet, úgy érezte, hogy az ő felelőssége, hogy megmentse Józsefet haragjuktól, ezért egy alternatívát kínált. Ne öljétek meg, csak dobjátok bele a kútba, ott úgyis éhen hal. Nektek meg nem tapad vér a kezetekhez. Róben pedig eközben azt is eltervezte, hogy később egyedül visszatér a kúthoz, kimenti Józsefet, és hazaviszi épségben az apjukhoz, mert tudta, hogy ott biztonságban lesz. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát, ahogy Jézusról is letépték ruháit. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Mindez arra enged következtetni, hogy a kút valószínűleg egy ciszterna volt. Azon a területen az emberek számos ciszternát ástak és váltak a sziklából, amelyek víztárolóként szolgáltak. Előfordult azonban, hogy a szikla megrepett, a ciszterna így nem tartotta meg a vizet, és hamar kiürült. Itt is egy ilyen ciszternáról lehet szó, mély, meredek falakkal. Fivérek tehát elhatározták, hogy Józsefet belevetik a ciszternába. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmaeli karaván közeledik Gileát felől. Tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor ezt mondta Júda a testvéreinek. Mi haszna, ha megöljük testvérünket, és elföldeljük vérét? Gyertek, adjuk el az izmaelieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Azt nem tudjuk biztosan, hogy Júda József életét próbálta-e megmenteni, vagy csak egy kis pénzre akart szert tenni, azt viszont láthatjuk, hogy meggyőzi a többieket, hogy nem érdemes Józsefet megölni, inkább csak adják el, és még kereshetnek is rajta. Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Testvérei tehát elvetik maguktól Józsefet, és eladják. Itt tehát további párhuzamot fedezhetünk fel József és Jézus között. Jézust is elutasította népe, Júdás Iskáriótes pedig eladta őt 30 ezüstért. Ezen a ponton József már keservesen sírt és könyörgött testvéreinek, hogy irgalmazzanak neki. Könyörgése azonban süket fülekre talált. Mózes első könyvének egy későbbi fejezetében arról is olvashatunk, hogy József Egyiptomban visszaküldi testvéreit Benyáminért, apjukért, a fivérek pedig így beszéltek egymás között. Bizony a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Ha egy kicsit előre lapozunk a történetben, láthatjuk, hogy József a fáraó jobb kezeként nagy tekintélyre tesz szert Egyiptomban, és mikor fivérei Egyiptomba mennek gabonáért, bár találkoznak vele, nem ismerik fel Józsefet. Persze addigra csak nem 20 év telt el. József 17 éves volt, amikor eladták őt, 30 éves korában került a fáraóhoz, és az udvarában szolgált a 7 éves bőség idején, vagyis legalább 20 év telt el már azóta, hogy fivérei utoljára látták őt. József már idősebb, érettebb férfi volt, biztosan haját és szakállát is az egyiptomiak stílusában viselte, így fivérei nem ismerték fel őt. József viszont felismerte őket, de nem fedte fel magát előttük, továbbra is tolmácson keresztül értekezett velük, és így igyekezett megnehezíteni a dolgukat. Kémkedéssel vádolta őket, majd azzal fenyegetőzött, hogy mindannyiukat kivégezteti. József úgy megijesztette őket, hogy egy idő után a fivérek héberül kezdtek el egymáshoz beszélni, nem is sejtve, hogy József érti, amit mondanak. Bizony a testvérünkért bűnhödünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Ez is azt mutatja, hogy nem menekülhetünk el bűntudatunk elől. Lehet, hogy megpróbáljuk elnyomni magunkban, de valamilyen formában akkor is utat tör magának az életünkben, és nem hagy nyugodni. Csak egy dolog van, ami megszabadíthat a bűntudattól. Ha megvalljuk bűnünket Jézus Krisztusnak, és elfogadjuk megbocsátását. Egyedül ez szabadíthat meg bűntudatunktól. Láthatjuk tehát, hogy 20 évvel később a fivérek még mindig bűntudatot éreznek amiatt, amit Józseffel tettek. De így beszéltek egymás közt. Bizony a testvérünkért bűnhödünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. József hiába sírt és könyörgött, fivérei megkeményítették a szívüket. József pedig egyre távolodott, valószínűleg őt is láncra verték, mint a többi rabszolgát, és csak egyre könyörgött fivéreinek, hogy ne tegyék ezt vele. Testvérei azonban nem könyörültek rajta. Úgy tűnik, hogy Rúben éppen elment valahova, amíg a többi testvér eladta Józsefet, mert amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és ezt mondta. Nincs meg a gyermek, jaj nekem, hová legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk. Nézd meg jól, a fiad ruhája ez vagy sem? Ő felismerte, és azt mondta. Az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és lányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart vigasztalódni, hanem azt mondta. Gyászolva megyek el fiamhoz a halottak hazájába. Így siratgatta őt az apja. Jákob csaló volt, becsapta édesapját, hogy megkapja a testvérének járó áldást. Most pedig Jákobot is becsapták. Először tulajdon após a lábán, most pedig a fiai. Vegyük csak észre, hogy a fiúk nem mondtak semmi konkrétat Jákobnak, hagyták, hogy maga vonja le a véres ruhából a megfelelő következtetéseket. Engedték, hogy Jákob azt gondolja, Józsefet egy vadállat tépte darabokra. Fiai becsapták Jákobot, és erre megint csak azt mondhatom, hogy aki becsap másokat, azt a végén szintén becsapják. Az utolsó vers lezárja ezt a fejezetet, a következő fejezettel pedig egy külön történet veszi a kezdetét. De nézzük előbb az utolsó verset. A midjániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. A főember kifejezés az eredeti alapján eunokot jelent. A 38. fejezetet azért ékelték be ide, hogy bepillantást nyerhessünk a Jézushoz vezető vérvonalba. Bár József bámulatos ember volt, mégsem az ő leszármazottain keresztül jött el a messiás a világba. Nem neki adatott ez az áldás, a messiásnak Júda törzséből kellett származnia, nem pedig József törzséből. Isten előre kiválasztotta Júda törzsét erre a célra, hogy az kegyelemből és ne cselekedetek alapján legyen. Ebben a fejezetben tehát bepillanthatunk Júda vérvonalába, és láthatjuk, hogy a Jézus Krisztushoz vezető vonal nem olyan tiszta, mint gondolnánk. Olyanok is szerepelnek Jézus elődei között, akiket mi talán soha nem választanánk saját fiunk esetében. Isten azonban azt akarta, hogy mindannyian azonosulni tudjunk fiával, ezért nem egy makulátlan vérvonalat választott, hanem egy nagyon is tökéletlent. Történt abban az időben, hogy Júda elvált testvéreitől és csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hirá volt a neve. Ott meglátta Júda egy Suá nevű kánaáni ember leányát, elvette és bement hozzá. Az akkori szokások értelmében, ha valakinek megtetszett egy nő és szerette volna feleségül venni, a férfi édesapját kérte meg, hogy mindent elrendezzen, illetve mindent előkészítsen a hatalmas ünnepséghez. Júdát azonban nem érdekelték a hosszadalmas formalitások, egyszerűen csak meglátta a lányt, aki valószínűleg nagyon csinos volt, és elhatározta, hogy vele hál, majd pedig együtt fognak élni. Az teherbe esett és fiút szült, akit Érnek nevezett el. Majd ismét teherbe esett, fiút szült, és azt Onánnak nevezte el. Azután még egy fiút szült, akit Selának nevezett el. Amikor ezt szülte, Júda Kezibben volt, ami mintegy 12 kilométerre van Hebrontól. Érdekes, hogy Isten terve értelmében Júda leszármazottain keresztül kellett eljönni a világba Messiásnak. Úgy tűnik azonban, hogy Júda társaként nem Suá leánya volt Isten választottja. Suá leányát Júda önkényesen választotta, meglátta, vonzódott hozzá, elkezdtek együtt élni, és Júdának három fia született. Júda cselekedete kétségtelenül Isten tervén kívül állt. Azt is el tudom képzelni, hogy mivel a lány kánaáni volt, ragaszkodott Kánaán isteneihez. Kezdetben Júda talán azt gondolta, hogy Jehovához térítheti, a lány azonban nyilvánvalóan nem tért Jehovához, mert a második és harmadik fiú is kánaáni nevet kapott. Az első fiának Júda Héber nevet adott, a másik két fiú azonban kánaáni nevet viselt. Ez arra enged következtetni, hogy a lány egyre nagyobb befolyással bírt Júda fölött. Júda tudta, hogy az ő utódai közül jön el egy napon a Messiás, ezért elment és feleséget vett elsőszülöttjének. Júda feleséget vett elsőszülött fiának Érnek. Az asszonynak Támár volt a neve. De Ért Júda elsőszülött fiát az úr gonosznak tartotta, ezért megölte őt az úr. Érdekes, hogy az ige nem árulja el nekünk, hogy miért tartotta őt gonosznak az úr, sőt azt sem tudjuk meg, hogy hogyan ölte meg őt Isten. Isten nem akarta, hogy Éren keresztül jöjjön el a Messiás, így még mielőtt gyermeke születhetett volna, gonoszsága miatt Isten megölte őt. Abban az időben a kulturális szokások részét képezte, hogyha valakinek meghalt a fivére, mielőtt fiút nemzhetett volna, a soron következő idősebb testvér kötelessége volt feleségül venni az elhunyt feleségét, az elsőszülött fiút pedig majd az elhunyt testvéréről kellett elnevezni. Később ezt a mózesi törvényekbe is belefoglalták, bár ez már korábbi törvényekben is szerepelt, mint például Hammurabi törvényeiben. Ennek értelmében tehát Onánnak, aki a következő volt a sorban, kötelessége volt elvennie Támárt feleségül. Ekkor azt mondta Júda Onánnak, menj be a bátyád feleségéhez, vedd el őt, mint a sógora, és támasz utódot a bátyádnak. De Onán tudta, hogy az utód nem az övé lesz. Ezért, amikor bement a bátyja feleségéhez, a földre vesztegette a magot, hogy ne támaszson utódot a bátyjának. De az úr rosszallotta, amit tett, ezért őt is megölte. Egyesek ezt az ige részt az önkielégítés elleni érvként idézik, pedig Isten nem azért ölte meg Onánt. Érdekes, hogy a Biblia egyáltalán nem beszél erről a bizonyos dologról. Isten továbbá nem azért ölte meg Onánt, mert megszakította az aktust, hanem mert nem volt hajlandó engedelmeskedni annak a törvénynek, amit Isten felállított, és amelynek értelmében a soron következő fivérnek kötelessége volt utódot támasztani bátyjának. Onán nyíltan fellázadt Isten törvény ellen, ezért ölte meg őt Isten. Ami a fent említetteket illeti, a Biblia szótlan e két területen. És amivel kapcsolatban a Biblia nem szól, nekünk is csendben kell maradnunk. Ilyen esetekben azonban bizton támaszkodhatunk például a Róma 14-re. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Ilyen kérdés például a házasságon belüli védekezés. A Biblia nem foglalkozik külön ezzel a kérdéssel, vagyis a házastársak feladata közös megegyezésre jutni. A házastársaknak kell eldönteniük, hogy mit tartanak helyesnek és mit helytelennek, és milyen módszerrel kívánnak védekezni. Véleményem szerint Isten szeretné, ha bölcs döntéseket hoznánk, például arra vonatkozóan is, hogy mekkora családot vállalunk. Nem hiszem, hogy Isten csak azért adta a szexualitást, hogy sokasodjunk, hanem egy élvezetes, kellemes élménynek is szánta, amely még közelebb vonja egymáshoz a házastársakat. A zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Pál pedig a korintusiakhoz írt levelében azt tanítja, hogy a házastársaknak együtt kell megegyezniük abban, hogy milyen gyakran kerülnek egymással intim kapcsolatba, mert Pál azt tanácsolja, hogy hosszabb időre ne vonják meg magukat a másiktól, nehogy a sátán ezt arra használja valamelyikük életében, hogy megkísértse őket. Ezt az igerész tehát, amelyben Onán a földre vesztegette a magját, Isten pedig megölte, nem szabad kiemelnünk a szöveg környezetéből. Nem tekinthetjük az önkielégítés vagy az aktus megszakítása elleni érvnek, Isten azért ölte meg Onánt, mert fellázadt Isten törvénye ellen, és nem akart utódot támasztani elhunyt fivérének. Bizony fontos, hogy ezekről a kérdésekről is szót ejtsünk, és felnőtt emberekként erről is tudjunk beszélni. De az Úr rosszallotta, amit tett, ezért őt is megölte. Ekkor azt mondta Júda Támárnak a menyének: maradj özvegyen apád házában, amíg felnő a fiam Selá. Mert így gondolkodott: ne halljon meg ő is, mint a bátyai. Támár elment, és apja házában lakott. Selá a három testvér legfiatalabbika, még túl fiatal volt a házassághoz, Júda ezen kívül attól is tartott, hogy esetleg harmadik fiát is elveszíti, ha Támárt elveszi, ezt pedig nem akarta. Ezért inkább hazaküldte Támárt az apja házába, és tulajdonképpen meg is feledkezett róla. Hosszabb idő múlva meghalt Suá leánya, Júda felesége. Vagyis meghalt az a lány, akit Júda hirtelen felindulásból feleségül vett, pedig nem ő volt Isten akarata. A lány fiatalon halhatott meg, maga Júda ugyanis ekkor csak körülbelül 40 éves lehetett. Amikor Júda megvigasztalódott, elment bátyjával az adullámi Hirával Timnába, ahol juhait nyírták. Úgy tűnik, hogy Júda nem gyászolta túl sokáig elhunyt feleségét. Szerintem Júda házassága Suá lányával szomorú véget ért. Isten terve nem az volt, hogy Suá lánya kerüljön be a messiás vérvonalába, hiszen Suá lánya kánaáni volt, megpróbált egyre nagyobb hatást gyakorolni a családra, az Úr pedig fiatalon eltávolította őt. Amikor Júda megvigasztalódott, elindult a mulatságba, mert a juhok nyírása mindig hatalmas ünnepléssel járt. Amikor összegyűltek, megnyírták a juhokat, és óriási mulatságot rendeztek. De megmondták Támárnak: most megy az apósod Timnába a juhai nyírására. Ekkor levette magáról özvegyi ruháját, elfátyolozta és elváltoztatta magát. Azután odaült Énaim kapujába, a Timnába vezető úton. Mert látta, hogy Selá felnőtt, de őt nem adták hozzá feleségül. Az apósa tehát nem viselkedett vele tisztességesen, megígérte neki, hogy amikor Selá felnő, feleségül veszi Támárt, de hiába nőtt fel Selá, nem keresték fel Támárt apja házában. Támár ezért elhatározta, hogy saját kezébe veszi az ügyet. Elfátyolozta magát, és odaült a kapuba. Ezzel tulajdonképpen szentélyi prostituáltnak adta ki magát. A kánaáni asszonyok között elterjedt szokás volt ilyen prostituáltként szolgálni. Még férjes asszonyoktól is elvárták, hogy életük egy részében így szolgáljanak isteneiknek. Tamár tehát prostituáltnak költözött, és odaült Énaim kapujába a Timnába vezető úton. Talán abban reménykedett, hogy Séla majd arra jár és észreveszi őt. Ehhez Séla édesapja, Júda látta meg őt, akinek a felesége ekkor már halott volt. Júda meglátta és paráznának gondolta, mert eltakarta az arcát. Csatlakozott hozzá az úton és ezt mondta. Hadd menjek be hozzád, mert nem tudta, hogy menje az. De ő azt kérdezte. Mit adsz nekem, ha bejössz hozzám? Ő így felelt. Küldök neked nyájamból egy kecske gödőjét. De Támár ezt mondta. Adj zálogot, amíg megküldöd. Júda megkérdezte. Mit adjak neked zálogba? Az ezt felelte. Pecsétnyomód a zsinorostul, meg azt a botot, ami a kezedben van. Odaadta azért neki, azután bement hozzá, az asszony pedig teherbe esett tőle. Érdekes, hogy Támár zálogot kér Júdától. A jeggyűrű is egyfajta záloga házasságban, annak a záloga, hogy mindkét fél komolyan veszi és megtartja az esküjét. Majd fölkelt Támár és elment. Azután levetette fájcát és felöltötte özvegyi ruháját. Júda megküldte a kecskegödőjét Adulámi barátjával, hogy ez visszavegye a zálogot az asszonytól, de nem találta meg. Akkor megkérdezte annak a helynek a lakóitól. Hol van az a parázna nő, aki Énaimnál az útfélen volt? Azok ezt felelték. Nem volt erre parázna nő. Visszatért át Júdához, és ezt mondta. Nem találtam meg, annak a helynek a lakói is ezt mondták. Nem volt erre parázna nő. Júda azt mondta. Tartsa meg magának, hogy gúnyt ne üzzenek belőlünk. Én megküldtem ezt a gödőit, de te nem találtad meg őt. Mint egy 3 hónap múlva hírül vitték Júdának, paráználkodott Támár a menyet, és már terhes is a paráznasság miatt. Akkor ezt mondta Júda. Vigyétek ki, és égessétek meg! Az egész affér Támárral kellemetlen volt, és Júda azt hitte, hogy végre fellélegezhet, mert megszabadult Támártól. De még nem tudta, hogy milyen meglepetés vár rá. Már vitték kifelé, amikor megüzente apósának. Attól a férfitól lettem terhes, akinek a holmia ez. Nézd meg jól, ki ez a pecsétnyomó, zsinór és bot. Júda megnézte, és ezt mondta. Igaza van velem szemben, mert nem adtam őt fiamhoz, Selához. Többször azonban nem hált vele Júda. Amikor a szülés ideje elérkezett, kitűnt, hogy ikrek voltak a méhében. Szülés közben az egyik kidugta a kezét, a bába megfogta, vörös fonalat kötött a kezére, és így szólt. Ez jött ki először. De amikor visszahúzta a kezét, mégis a testvére jött ki. A bába ezt kérdezte. Hogyan törtél magadnak rést? Ezért nevezte el az apja Pérecnek. Utána kijött a testvére, akinek a vörös fonál volt a kezén. Ezt Zerahnak nevezte el. Tehát ikrek születtek, és érdekes, hogy először úgy tűnt, hogy aki kidugja a kezét, az jön ki előbb, de akkor hirtelen visszahúzta a kezét, és a másik baba bújt ki először, mert az ő leszármazottain keresztül kellett később eljönnie a messiásnak. Ami tehát a Jézushoz vezető vérvonalat illeti, Júda első házasságából származó fiai kiestek ebből a vonalból. Jézus Krisztus Júdának Támártól született fián Pérecen keresztül jön majd el. Most tehát Isten akaratával összhangban alakulnak a dolgok. Úgy tűnik, hogy egy hosszabb kerülő úton ugyan, de megvalósult Isten akarata. Már ne feledjük, hogy Isten sokszor érdekes módon valósítja meg tervét az életünkben. Vajon miért jegyezték fel Mózes első könyvének 38. fejezetét? Én nem tudom. Abban viszont biztos vagyok, hogy Istennek célja volt vele. Az egyik célja talán éppen az volt, hogy megmutassa, hogy Krisztus egyszerű, hétköznapi embereken keresztül jött el, akik egyáltalán nem voltak tökéletesek. Isten szeretné, ha azonosulni tudnánk fiával. hiszen mi is egyszerű hétköznapi emberek vagyunk, akik távolról sem tökéletesek. És Isten talán azt is meg akarja mutatni nekünk, hogy ő még az emberi hibákon keresztül is meg tudja valósítani a tervét. Júda testies vágyának engedelmeskedve Sua leányát választotta ki, miközben Isten nem akarta, hogy Sua leánya szerepeljen Jézus vérvonalában. Isten választottja Támár volt. Ez egyfajta kerülőút volt, de Isten Támárt is visszahozza a történetbe, hogy Támár fiainak leszármazottain keresztül jöhessen el a Messiás. Érdekes, hogy Máté evangéliumában, amikor Máté feltünteti Jézus Krisztus nemzetség táblázatát, négy asszonyt említ, akik közül az egyik éppen Támár. Gondoljunk csak bele, hogy hány asszony nevét említhetné Máté a nemzetség táblázatban, hiszen elméletileg minden férfihez hozzá kell rendelnie a feleségét. A nemzetség táblázatban azonban mindössze négy asszony nevét találjuk. Támár, Ráháb, Rút és Becsabé. Támár prostituáltnak adja ki magát. Ráháb hivatásos prostituált volt. Rút Moábi lány volt, Becsabé pedig meglehetősen furcsa körülmények között lett Dávid felesége. Itt négy olyan asszonyról van szó, akik a szemünkben talán a legkevésbé lennének esélyesek arra, hogy a leszármazottaikon keresztül jöjjön el a Messiás a világba. De Máté mégis ezt a négy asszonyt említi.